betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A tartalomból. Románia nagy költségvetési hiánnyal néz szembe, ami miatt a kormány különböző megszorító intézkedéseket eszközöl. Ezek érintik az adókat, az oktatást és az egészségügyet is. Megszűnik a társbiztosítás, a 3000 lej feletti nyugdíjakkal rendelkező személyek 10%-os egészségügyi biztosítást kell fizessenek, illetve változik a táppénz és a betegszabadság esetén járó összeg mértéke is az időtartam függvényében. Közben viszont bizonyos településeken, így például Marosvásárhelyen is épülnek a kórházak, látszik egyfajta infrastruktúrális fejlődés. Témánk megszorítások között az egészségügy. Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában dr. Vas Levente parlamenti képviselőt, a képviselő az Egészségügyi Bizottságának alelnökét, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Képviselő úr, doktor úr, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok önnek is és minden kedves hallgatónak!
Elsősorban beszélgessünk arról, hogy az egészségügyi ellátások területén milyen változásokra számíthatnak az állampolgárok, fogalmazhatok úgy is, hogy az esetleges páciensek.
Tehát az egészségbiztosítási kötelezettségnek a kiszélesítése, kiterjesztése igazából az egy köztes lépés. A legfontosabb lépés az kellene legyen, hogy a kormány igazából olyan intézkedéseket foganatosít az egészségügyi ellátásban, ami ha nem is egy fél év alatt, az egészségügyben egy fél év alatt eredményeket elérni nagyon nehéz, de egy-két év alatt egy kiszámíthatóbb egészségügyi ellátórendszert eredményez. Itt elsősorban arra gondolok, hogy mindenki nyugodtabb legyen, hogyha megbetegszik, akkor gyorsan, vagy belátható időn belül programálhassa magát egy ingyenes konzultációra, bármilyen szakterületen. Gondolok arra, hogy ha netalántán súlyosabb diagnózis gyanúja merül fel, legyen egy onkológiai megbetegedés, vagy legyen egy más megbetegedés, egy ritka betegség, akkor az összes kivizsgálás, ami szükséges, legyen genetikai, legyen mágneses rezonancia, CT, ugye a legújabb, drágább gépeket igénylő kivizsgálások, vagy éppen laboratóriumi kivizsgálások, ami kevésnek tűnik, de amiatt, hogy rengeteg analízist kell megcsinálni, elég magas összegre rúghat, ez ingyenesen hozzáférhető legyen, és a kórházi rendszerben igazából a hálópénznek a teljes megszűnése, a kiszolgáltatottságnak a teljes megszűnése az, amire a kormány felelősséget kellene vállaljon. És hogyha ez megvan két éven belül, vagy látszik, hogy legalább érezhető lépés fog történni, akkor meggyőződésem, hogy a most oly aktuális és elég sok embert érintő, ugye sokszor kevésbé megmagyarázott egészségbiztosítás, fizetési kötelezettség előírása elég nagy számú embernek, aki eddig nem fizetett, az nem fog problémát jelenteni, ha az emberek érzik, azok is, akik eddig fizettek, de főleg azok, akik eddig nem fizettek, hogy mégis történik valami változás azzal a plusz pénzzel, amit így módon az egészségügyi rendszer számára nagyon fontos. Talán egyetlen szakterület vagyunk, ahol a pénzt nem elveszik tőlünk, hanem a bejött pénzeket, amiket az állampolgárok befizetnek, azt az egészségügyi ellátásnak a javítására, fenntartására tudja költeni az egészségügyi minisztérium és a biztosító pénztár. Tehát nem elvonás van, hanem a beszedett plusz pénzekből egy jobb, fenntartható rendszernek a kialakítását várnánk el mi is, RMDSZ-es politikusok, és ezért is szállunk síkra, veszekszünk, ha kell, a parlamenti bizottságba, a miniszterrel, a biztosító pénztár elnökével, hogy jó-jó a megszorítások, de hol van a többi lépés, ami legalább két év távlatából számunkra azt a garanciát adja, amit az előbb elmondtam, hogy javul a rendszer.
itt említette, hogy ugye vannak azok az emberkategóriák, azok az állampolgár kategóriák, akik ideig nem fizettek az egészségügyért, nem fizettek egészségügyi biztosítás után, és akkor beszélgessünk erről, hogy hogyan látja azt a módosítást egészségügyi szakpolitikusként, hogy a nyugdíjasok és a gyermeknevelési szabadságon lévők is kell egészségügyi biztosítást fizessenek, le lesz tőlük ez vonva.
Egy kis helyzetjelentés. 2024-es adatokkal, Szilárd, Romániában 16 millió biztosított volt 2024-ben, tehát ezekre az adatokra támaszkodunk, amiből 10.476.000 nem fizetett biztosítást, tehát nem fizettek. 6.504.000 tartotta fent a 16 millió biztosítottat. Ez azt eredményezte, hogy a körülbelül 100 milliárd lejes romániai költségvetésből, egészségügyi költségvetésből 11 milliárdot az állam tett be a biztosítottak helyett a biztosítási pénztár kasszájába, hogy túlélje a 2024-es évet. Körülbelül 26 milliárd lej, tehát a 100-ból 11-et az állam, 26-ot pedig az állampolgárok zsebéből kellett betenni, különböző magánszolgáltatások, gyógyszerkompenzáció, meg minden egyébnek a fedezésére. Normális körülmények között, hogy lássuk, hogy mi a cél, mi lenne az a cél, amit az előbbi kérdésre válaszolva is két éven belül szeretnénk látni, hogy ez a hozzájárulás 26%-ról, ugye 26 milliárd a 100 milliárdból, ez csökkenjen, és felállítunk egy indikátort, politikai, egészségpolitikai indikátort, csökkenjen le körülbelül 15, legtöbb 16%-ra. Tehát egy 10%-os, szinte egyharmados nyereséget tudjunk az emberek zsebébe megtartani két év múlva, hogy ennyivel kevesebb hozzájárulással lehessen az egészségügyi rendszert fenntartani. A 11 milliárdot, amit az állam tett be eddig, azt pedig valahonnan ugye a kormánynak pótolnia kellett. Tehát nem elvettek az egészségbiztosítási pénztárból a hiedelmekkel ellentétbe az eddigi kormányzatok, hanem hibás politikai döntéseknek eredményeképpen 2000-től, amióta az RMDS megalkotta a biztosítási rendszert, az a mi munkánk eredménye, az elődeink munkájának az eredménye, igazából különböző populista eszközökkel 17 csoportot, azonnal fogok beszélni róluk, kivettek a biztosítás kötelezettsége alól, fizetés kötelezettsége alól. Így értünk el oda, hogy 10.476.000 ember nem fizetett biztosítást, amiből megjegyzem már most, hogy a továbbiakban is 3.991.000 ember, ez gyermekek, és igazából fiatalok, akik egyetemistaként még, vagy inasokként jogosultak ingyenes ellátásra, mert gyermekeknek és a fenntartottaknak az utánpótlásnak úgymond nem kell biztosítást fizessen, és körülbelül 2.385.000 az a nyugdíjas, aki 3000 lány nyugdíja alatt keres és kap nyugdíjat, így nem kell egyáltalán fizessen, és egy lejt se az egészségügyi biztosításra szeptember 1-től. Tehát azt jelenti, hogy a kettőt összeadjuk, akkor ez egy olyan 6.200.000 ember a 10 millióból. Tehát minden, amiről beszélünk, az körülbelül 3.500.000 ember, tehát 3.5 millió embert érint, ami közül az egyik legnagyobb csoport az az úgynevezett társbiztosítottak, akik eddig, ha a feleségük dolgozott, ha a férjük dolgozott, de nekük nem volt jövedelmük, 470.000 ilyen emberről beszélünk augusztus 1-e előtt, ők vagy a gyerek, vagy éppen egy eltartásban lévő hozzátartozó, ők nem kellett egészségbiztosítást fizessenek, hanem az állam tette be helyettük ezt a pénzösszeget. És a második nagy kategória pénzügyi szempontból az pedig azok a nyugdíjasok, akik 3000 lej fölötti nyugdíjuk után 10%-ot, ugye ahogy más is befizet, 10%-ot mondjuk egy 4000 lejből, tehát a különbségre 1000 lejre, 3000-től 4000-ig, 100 lejt havonta a nyugdíjukból be kell fizessenek az egészségügyi biztosítási pénztárnak a kosszájába. Felelősen mondom, még akkor is, hogyha ez nem tetszik sok embernek, hogy az egészségbiztosítást kizárólag csak úgy lehet fenntartani minden szolidaritás elvű európai, amerikai, japán, ausztrál egészségügyi ellátórendszerben, hogyha a lehető legtöbb ember, mindenki fizet egészségügyi biztosítást, még hogyha így módon védett formában is, hogy csak 3000 lej fölött, tehát 1000 lejenként egy 100 lejessel járul hozzá az egészségbiztosításnak a kasszájának a bővítéshez, mert, és itt van a legfontosabb adat, ha egy olyan egészségügyi ellátórendszert akarunk, amiben 2 év múlva ugye a kormányzatnak muszáj, hogy sikerüljön, hogy egy jobb ellátórendszert, jobb arányokkal dolgozó ellátórendszert alakít ki, olyan új, innovatív, gyorsan fejlődő világot élünk, gyorsan fejlődnek a kutatások, a mesterséges intelligencia az egészségügyi rendszernek a fejlődését is nagyon gyorsan növeli, jobb kezelések vannak, ezeket meg kell vásárolja Románia. Ezeket a kutatási eredményeket, ezeket a gyógyszereket, ezeket az újabb technológiákat. És ez csak úgy lesz lehetséges, tehát úgy tudunk mindenkinek jobb ellátást biztosítani, hogyha növeljük, vagy kiegyenlítjük egy picit, ugye, 10 millió helyett, akik nem fizettek biztosítást, csak 6-7 millióan lesznek, akik nem fizetnek biztosítást, és 10 lesznek azok, akik fizetnek a 6 millióból, tehát megfordítjuk az arányokat, hogy be tudjuk hozni ezeket a fejlesztéseket. A COVID idején kiderült, hogy a leggyorsabban kifejlesztett, jó vagy rossz, ez más kérdés most, legújabb gyógyszereket csak úgy tudjuk behozni mi, kelet-európai államok, mert nincs elég költségvetésünk, hogyha a nyugat-európai államok bennünket valamilyen nemzeti program, vagy európai program segítségével támogatnak, segítenek. Képzeljük el, hogy 30-40% az új kutatásoknak daganatos onkológiai megbetegedésekben, olyan kezeléseket, amiket a nyugat-európaiak már igénybe vehetnek, mi csak 3-4 éves késéssel tudjuk behozni. Ez azt jelenti, hogy ha nincs elég pénzünk, és nem változtatunk ezen a rendszeren, és nem hozunk be újabb biztosítást fizető embereket, még akár az elkövetkezendőkben is, akkor ezeket a gyorsan fejlődő technológiákat nem tudjuk megvásárolni, és így a szüleink, akik 76-80 éves korúig élhettek volna, nagyon sok esetben 4 évvel hamarabb meg kell halljanak, vagy sokkal rosszabb életkörülmények között élik le az utolsó 3-4 évüket, 2 évüket, mint ahogy azt a nyugat-európai, ugyancsak európai állampolgárok teszik. Nem térek ki a kérdés elől, a gyes kérdése. Azok közé, a politikusok közé tartozom, aki 3 gyerek apjaként, szociális érzékenységgel rendelkező emberként nagyon-nagyon sajnálom, hogy a gyermeknevelési segély, a gyermeknevelési pénz az a biztosítás fizetése miatt most 10%-kal csökken. Azonban bátran, határozottan mondom, hogy az anyukák, a legújabban anyukák, vagy még egyszer anyukák, hogyha második vagy harmadik gyerekről van szó, azok, akik a legjobban szeretnék maguknak is, és én apaként is, a feleségemnek, az újszülött gyermekemnek, a legjobban szeretném a legújabb orvosi ellátásukat, hogy biztonságba tudjam őket. Tehát pontosan ők azok, hogyha igazából leülnek és végig gondolják ezeket a dolgokat, akkor elfogadják, hogy a babának is akár genetikai vizsgálatokkal, szülés előtti konzultációval, prenatális beavatkozásokkal, a méhen keresztül történő beavatkozásokkal számukra van a leginnovatív egészségügyi újításokra szükségük, és nincsen azzal gond, hogy ez a 10% mostantól befizetésre kerül, olyan körülmények között, hogy Romániában mondjuk egy Norvégiához képest, nálunk ugye 2 év szinte a gyermeknevelési segély, tehát összesen majd 2 évet tud otthon ülni, és pénzt kapni, támogatást kapni az államtól a gyereknevelési segélyen lévő anyuka. Norvégiában, aki egy sokkal gazdagabb állam, mint nem a kelet-európai tömb, hanem az összes Nyugat-Európában lévő állam, náluk mindössze 59-7 a gyermeknevelés. Tehát azt is mondhatjuk, hogy helyes döntés volt, hogy megtartottuk 2 évig, már a gyermekfejlődése szempontjából, a családnak a biztonsága szempontjából, a nyugodtságunk szempontjából, férfi embereként is, igaz, hogy most férfiak is, nők is maradhatnak gyereknevelésen, jobb ez a 2 éves periódus odahaza, mint hogy ezt csökkentsük mondjuk Norvégia szintre, és ne terheljük meg a gyest egy 10%-os segéllyel. Ezt azért mondtam ilyen részletesen el, mert sok populista politikai szlogennel ellentétben szerintem, hogyha az országnak jobb gazdasági helyzete lesz, akkor se fogják azok a politikusok, akik akkor majd ott lesznek, legyenek bármilyen színű egészségpolitikusok, ezt nem fogják visszaalakítani, mert a szolidaritás alapú egészségügyi ellátórendszerben a 10% befizetése az mindenhol helyes döntés, politikai döntés, nyugat-európai országokban is. Inkább azt látom RMDSZ-es politikusként, hogy a mi családpolitikánkkal összhangba, például adózási kedvezményeknek a bevezetésével, például a vállalkozókra való visszaterhelésével bizonyos a munkavállalót sújtó adóknak a levevésével és áthelyezésével tudnánk családbarát politikákat alkalmazni, és például az anyukákat, akiket így a 10%-os egészségbiztosítás kifizetésére kötelezett a kormány, ezeket kompenzálnánk, ezeket a családokat, hogy még több gyereket vállaljanak, ugye hasonlóan akár a magyarországi vagy más európai államokban foganatosított életre szóló adómentesség, de nem az egészségbiztosítás területén.
Itt sok mindenről szó volt, és akkor én sorra venném, hogy ugye társbiztosítottak, megszűnik az automatikus társbiztosítási státusz. Mire kell akkor számítsanak azok, akik idáig eltartásban voltak, valaki alatt voltak, társbiztosítottak, koászigurátok, éljünk ezzel a kifejezéssel is, hogyha valaki esetleg így ismerné.
Akinek nincsen pénze jövedelme, annak minden pénzösszeg kiadás, az legkisebb lejecskés kiadás is nagyot jelent. Hogy alakult ki a végső összeg? Tehát azok, akik nem keresnek, 470 ezeren, azok augusztus folyamán el kell menjenek, és a 212-es forma nyomtatványt a családorvosuk segítségével, a biztosító pénztár segítségével, az ANAF-nak a segítségével, az ottani segítségkéréssel ki kell töltsék, vagy a maguk, vagy pedig az eltartottuk számára a saját D212-es nyomtatványukon, ezt meg lehet csinálni amúgy elektronikusan is, de aki nem csinálta eddig, aznak nem javasolom, az kérjen segítséget mindenképp, vagy egy ügyes fiataltól, még aki nem is csinált ilyent, de interneten utána néz, hogy hogy kell kitölteni, kis filmek vannak erre, az unokának a segítségét kérik, vagy a gyermeknek a segítségét, nagyon jó digitális kompetenciákkal rendelkeznek. Van egy olyan rubrika, egy olyan kocka, ahol be kell x-elni saját magam számára kérem, hogy a biztosítást kifizessem, az egészségbiztosítást, vagy valamilyen eltartott számára ezentúl fizetési kötelezettséget vállalok. Ezt július végén a kormány egy határozattal rendezte ezt a történetet, és bevezette a D212-es nyomtatványba azokat az információt, amik szükséges ehhez. Hogy számolták ki? Azt mondták, hogy az nem lenne tisztességes, és itt van a mi munkánk, a mi eredményeink, hogy a teljes minimál bérre, 12 hónap minimál bérére számítsák ezt az összeget, hanem jöjjünk még segítségként azzal, hogy csak mindössze 6 hónapra számolják ezt az összeget, így a 4050 lejes 12 hónapra számított minimál bér 10%-a helyett mindössze 6 hónapnak a 10%-át minimál bérre számított 10%-ot, így 2400 lej körüli pénzösszeget kell befizetni annak, aki egy évre biztosítást szeretne magának, és ezt is úgy, hogy a D212-es nyomtatványnak a kitöltésekor be kell fizetni mindössze 25%-ot, tehát a 2400 lejnek a 25%-át, negyedét, és május 25-ig kell befizetni a következő részletet, ami 75%, és arra legnagyobb valószínűséggel már nem lehet felosztást kérni, mint más adó nemnek, más típusú adónak a kérésénél, de még az is elképzelhető, hogy még ezt is tovább 12 hónapra akár, vagy 11 hónapra felosztásra érdemesnek fogják tartani a döntéshozók, és még ebbe is akkor segítséget kap. Ami fontos, hogyha csinálunk egy ilyen deklarációt egy eltartott számára, akkor ha nem hal meg, de valamilyen státusa miatt bekerül valamilyen mentesített csoportba, például daganatos megbetegedett lesz, és ők nem kell fizessenek egészségbiztosítást a továbbiakban sem, az akut daganatos megbetegedésbe lévő, tehát hogy akkor diagnosztizált onkológiai betegek, akik nemzeti programba kerülnek, nem kapja vissza ezt a pénzösszeget. Ezt nem tudná adminisztratív az ANAF végigvinni minden esetben, a kontroll nagyon sokba kerülne, és ezért volt az, és azért magyarázom ezt így, hogy 6 hónapra számították, mindössze számítottuk, hogy legyen egy átlag, és így aki 1-2 hónapot akar visszakérni, vagy egész 6 hónapig el, az megérthesse, hogy igazából az állam már 6 hónapot eltekintett neki a biztosítás kifizetésétől, tehát hogy ne komplikálódjon az ő dolga kisebb lejecskékért, és ne komplikálódjon az államnak a dolga sem ezeknek a pénzeknek a visszaadásáért. Nagyon fontos, és itt el kell mondjuk azt, hogy a legújabb rendelet értelmében nagyon érdekes, ugyanezt akarja érvényesíteni az ANAF, a pénzügyminisztérium, ugye amit nem mi vezetünk már, azokban az esetekben is, amikor magamra fizetem ki a biztosítást, mert elvesztettem a munkahelyemet, nem mentem valamiért munkanélküli segélyre, ahonnan amúgy levonják most már azt a 10%-ot, vagy nyilván kevesebbet kapnék, hanem én önszántamból bemegyek, és azt mondom, hogy szeretném biztosítani magamat, amíg munkahelyet kapok. Érdekes módon hibáson véleményünk szerint, és ez ellen fogunk szeptembertől lépni, hogy elindul újra a parlamenti munka, azt mondja, hogy ott se adja vissza a pénzt. Ugye az előbbi esetben nem mondtam, hogy véletlenül elhal, meghal az illető, akkor visszaadják a koasszigurátnak a pénzét. Itt nem adják vissza, hogyha véletlenül munkát kap az illető, amit nem nagyon értünk, mert ha az ANAF nagyon kekeckedő akar lenni, akkor itt is mondhatja azt, hogy 6 hónap fölött csak, de hogyha én egybe, 1-2 hónapon belül, ahogy elkezdtem fizetni, és felelősséget vállaltam, hogy kifizetem azt a 2400 lejt egy évre biztosítást, akkor ő neki az én saját kérésemre akár, tehát hogy beteszek egy kérést, vissza kellene adja a 2 hónap, mindössze 2 hónapig igénybe vett biztosítás fölötti pénzösszegeket. Tehát mi ezt törvényi módosítással a pénzügyi bizottságban lévő barátaimmal, képviselőkkel, rendszeres képviselőkkel, volt pénzügyminiszterünkkel, Táncos Barnával valószínűleg fogjuk kezdeményezni, hogy ebben az esetben kapja vissza az illető kérésére egy egyszerű, ugyanolyan könnyű kérdőívnek a kitöltésével ezt a pénzösszeget.
Létezett, vagy hát még pillanatnyilag lehet, hogy létezik az úgynevezett PNC, vagyis a Programme Nationale de Sanitate, nemzeti egészségügyi programok, de ezen a téren is változások lesznek, vannak.
A nemzeti egészségügyi programokat, azokat egy beteg egészségügyi ellátórendszer, amelyik nem tudta, hogy hogyan finanszírozza jobban egységesen a kórházi ellátást, a betegek ellátását, találták ki. A Világbank és a különböző pénzügyi hivatalok, szakemberek, akik jöttek, azok által alkalmazva egészségügyi szakemberek is, közöttük nagyon sok magyar származású ember volt 2010-11-ben, az akkori válság idején, ugye mi akkor mi kormányon voltunk, és mi mentettük meg a nyugdíjasoknak a 25%-ot a nyugdíjából, amit nem vontak le, ami munkánknak köszönhető volt, eléggé izzadságos munka volt az abban a periódusban, nem nagyon emlékeznek az emberek, de az jó is, hogyha elfelejtjük azt a periódust, de ott voltak konkrét eredményeink. Azt mondták, hogy az a nemzeti programokon alapuló finanszírozása az egészségügyi intézményeknek, stenteknek, onkológiai ellátásnak, és nem automatikusan egységesen a kórházaknak a finanszírozása minden betegségre, amit kezelnek és amit ellátnak, az egy hibás hozzáállás. Ennyi év után ez az első is, amikor a nemzeti programokba begyömöszölt, biztosítástól mentesített embereket igazából mind biztosítás biztosítási kötelezettségre, biztosítás fizető kötelezettséggel róják föl. Egyedül az összes programból azt lehet mondani, a HIV-szidás betegeket részben, az onkológiai betegeket, ritka betegségeket részben mentesítenek ezeknek a befizetésétől, itt főleg az onkológiai megbetegedésekre koncentráljunk, és a többieket azt mondják, hogy be kell fizessen az egészségbiztosítást, mert hogyha, és itt van a méltányosság, az egészségügyi intézményi rendszer reformjával kapcsolatosan, ha a gyeses anyukákat, tehát a gyereknevelésen lévő anyukákat egy családbarát pártként, szövetségként, kormányként oda tesszük, hogy normalitás jegyébe fizessék a 10%-os biztosítást, akkor egy-egy nemzeti programban, ahol igazából sokszor krónikus megbetegedések vannak, tehát az emberek együtt élnek ezzel egy egész életen keresztül, azzal a betegséggel megszokják, kellemetlen, de nyugodt, jó életet tudnak élni, normális, hogy betesszük és változtatja a kormány, és őket is kötelezi arra, hogy a 10%-át a nyugdíjukból a 3000 lej fölött, vagy 10%-át a fizetésükből biztosításként befizessék, mert csak akkor tudunk még egyszer jobb egészségügyi ellátást csinálni, hogyha legalább 11-12 millióan fizetik 16 millióra az egészségbiztosítást, és még ettől így is messzébb vagyunk, mint az európai átlag.
De most, vagyis 2024 végén még messzébb voltunk, hogy 6 millióan fizették 16 milliónak.
Igen, egyértelmű.
Dr. Vas Levente parlamenti képviselővel, a képviselő az Egészségügyi Bizottságának alelnökével beszélgetünk a mai medicinában, témánk pedig az egészségügy helyzete a megszorítások közepette. Eddig beszélgettünk az állampolgárokat bizonyos esetben közvetlenül érintő intézkedésekről, most pedig térjünk át a kórházakra. A tanügyben lehet azt hallani, hogy az 500 diák létszám alatti iskolákat, amelyek nem kisebbségi iskolák, összevonják. Lehetséges a kórházak összevonása is? Tehát kell ilyesmire számítani, hogy felszámolnak kórházakat és bizonyos osztályokat áthelyeznek? Tehát lehetnek ilyen mozgások a közeljövőben?
Nagyon nagy szeretettel válaszolok erre a kérdésre, ha bár ez egy olyan kérdés, amiben RMDSZ-es politikusokként tekintettel arra, hogy se a biztosító pénztár, se az egészségügyi minisztérium vezetése nem a miénk, se a kormányfő nem az RMDSZ soraiból van még, ugye legyünk humorunknál. Igazából nincsen koalíciós döntésről információnk, hogy az egészségügyben a közül a 30 pont közül, amit sajtótájékoztatón bejelentett a kormányfő és az egészségügyi miniszter, melyek azok, melyekre igazából konszenzus született kormány szinten, és amiről koalíciós szinten, vagy legalább a mi volt pénzügyminiszterünket, miniszterelnök helyettesünket, Táncos Banát vagy Kelemen Hunort tájékoztatták, értesítették, mert az információnk szerint, és itt az a kórházi szektorra is érvényes, a kórházi szektorban körülbelül felét azoknak az intézkedéseknek, amiket bejelentettek sajtótájékoztatón, mi jeleztük is, hogy még hosszú az út a boldogságig, mert itt vannak hibák ebbe a sajtótájékoztatós dokumentumba, már lemondtak ezeknek a megvalósításáról. És itt jön az a feladat, ami mi egészségügyi szakpolitikusokként, RMDSZ-ként látunk, hogy számon kérjük a szélesítése, a biztosítást fizető ember társadalmi rétegeknek a szélesítése után mi számon kérjük tőlük ezt, hogy jó, de a plusz pénz az ugye nem egy politikai tökölődés miatt elvesztegetett pénzi alakul, hanem valósan az egészségügy megjavítására fog sor kerülni, amit ma kell meghozni, hogy két év múlva akár, és itt nem a választásról beszélek, hanem még a választás előtti évben érezzék az emberek, hogy nyugodtan feküdjünk le, hogyha mi megbetegszünk, akkor minket is, politikusokat is, tanárokat, orvosokat, munkásokat, nyugdíjasokat jobb ellátásba részesítenek. És ezt azért is számon kérhetjük, Szilárd, mert nem csak a gyeses embereknek terjesztették ki, és ezt mi támogattuk például a szociális segélyt felvevő emberekre is, kiterjesztettük a 10%-os kötelezettséget az egészségbiztosítás fizetésére. Még a veteránoknak a 10%-át is, ha bár mi nem tartottuk ezt jónak, tehát a háborús veteránoknak, mert nekünk is vannak még olyan emberek, akik élnek azokból a periódusokból. Vannak önök, akik 56 vagy bármilyen más kapcsán különböző segélyek nyugdíjakhoz jutottak, 89 kapcsán. Ezeket az embereket is megterhelték, tehát a kormánynak lépnie kellene, hogy egy hiteles, valós egészségügyi, hát nem mondjuk reformnak, de olyan intézkedés csomagot tegyen az asztalra, ami jobb ellátást biztosít. Ha azt mondtuk, hogy karcsúsítjuk az államot, és az emberek nagyon szép számba tisztességgel szavazták meg ezt a programot a választásokkor, akkor mi politikusok, de az emberek is, akik minket hallgatnak, és nem csak, tudatába kell legyünk, hogy az áldozatok nélkül nem megvalósítható. Tudatába kell legyünk, hogy bizonyos összevonások, akár megyék-megyék közötti intézmények összevonása, karcsúsítása, plusz alkalmazottaknak a kitevése, akár még akkor is, ha fáj, és politikusként értjük a 40 ezer ember az adminisztrációval való elbocsájtása, mondjuk annak szerintem legalább fele be nem töltött állás. Tehát 20 ezer embernek az elbocsájtása az egy fájó történet, de itt érek vissza a kórházakat érintő kérdésére is. Rendkívül fontos, hogy van körülbelül 100 olyan kórház ma Romániában, állami kórház, a 360-ból, ahol meg kellene gondolni, meg kellene egy elemzés után gondolni azt, hogy nem lehetne ezeket a kórházakat, két dolog, vagy összevonni adminisztratív egy másik kórházzal, ezáltal a nagyobb kórháznak az orvosait kötelezni lehetne, hogy kimenjenek a kisebb településre konzultálni, és ott egy jobb szolgáltatás csomagot lehetne az emberek számára letenni. Megszüntetni ezáltal az éjszakai ügyeleti kötelezettséget, de 8 óra helyett 16 órába állni mondjuk járóbeteg rendelő szintjén, napos betfekvés szintjén az ottani lakosságnak a rendelkezésére, és ezt meg lehetne tenni akkor a törvények betartásával, megtartani úgymond a kórház státusát ennek az intézménynek, de nem befektetett betegeket ellátó státusát, mert ugye az nem megoldás, hogy egy kardiológiai beteget mondjuk egy nőgyógyász ügyel fel éjszaka, vagy fordítva egy szülni vágyó nőt egy kardiológus ügyel föl, mert a szív csak egy része az anyukánál is, és a babánál is annak a procedúrának, amit elvekben végig kellene asszisztálni. Vagy ilyen irányba, vagy pedig 100 kórházat igazából intézményesen, politikai fölvállalással, az ottani alkalmazottak teljes körű megtartásával, mert a kórházakból elbocsájtások nem kell megtörténjenek, se az orvosok, se az asszisztensek, se pedig az ápoló személyzet, se a TESZ a személyzet szintjén, ez egy fontos üzenet, tehát az adminisztratív személyzet alacsonyan van számolva a kórházak szintjén, ezek mind megmaradhatnának, átalakulhatnának egy nagyon jól működő, önálló járóbeteg rendelővé, amit utána sokkal, de sokkal könnyebben lehetne az emberek rendelkezésére jól felszerelni.
Milyen távolságra lehetnek egymástól ezek a kórházak, hogy a kisebb kórháznak az ügyeleti vonalát áttegyék a nagyobb kórházéba? Mert hogyha éjjel történik egy sürgősség, akkor a pácienst valamilyen formán el kell látni, tehát el kell szállítani a legközelebbi egészségügyi intézménybe, kórházba ebben a helyzetben.
Egy jó mentőszolgálatnak a tevékenységével. És itt Romániában azt mondhatjuk, ha valamivel büszkélkedhetünk, akkor az egy jó SMURD rendszer, mindaddig, amíg beviszik a beteget a kórház kapuján, és egy jó mentőszolgálati rendszer. Igazából, Szilárd, erre a kérdésre nem is válaszolok, de mégis szépen válaszolok, úgy gondolom. Azt javasolom mindenki számára, hogy menjen be egy idős, jó gondolkodású emberhez a szomszédságába, bármelyik településen lakik, és kérdezze meg, hogy az ő településéről autókölcsönkéréssel 89 előtt, mert nem volt mindenkinek autója, hány perc alatt lehetett kölcsönkéréssel, a döntés meghozatalával, mindennel, hogy kivezet, kinek van éppen sofőrkönyve, hogy szombat-vasárnap éppen páros vagy páratlan autók mentek még akár ezt is figyelembe véve.
Melyik autóban van üzemanyag?
Melyik autóban van üzemanyag, de összességében nézve, ugye, mert hajlamosak vagyunk visszasírni a régi rendszert, mennyi időt lehetett beírni Marosvásárhelyre, vagy a legközelebbi megyei rangú, vagy városi rangú kórházba, nagyobb kórházba? Meggyőződésem, hogy mindenki arra fog rádöbbenni, hogy még a dugókat figyelembe véve is legyünk objektívek. Elviekben valamelyik kórházhoz, vagy jobbra, vagy balra, nagyon sok helyről ma sokkal gyorsabban lehet elérni. Ez az, amiért Magyarországon 10 millió lakosra számítva 120 kórház van, nálunk 20 millió 380, 368 van.
De sokkal nagyobb az ország területe.
Igen, nagyobb az ország területe, de szinte háromszor több kórház van, és Magyarországon van néhány privát kórház, nálunk még van 200 privát kórház is pluszba, és Hollandiában pedig mindössze a magyarországinak a fele van lakosságra számítva, körülbelül egyforma nagyságú, picivel Hollandia nagyobb országról beszélgetünk. Tehát, hogy ez azt mutatja, hogy nem lenne hibás az, hogy az ágyszámokat megvizsgálva, amiből Románia az Európai Unióban a legnagyobb ágyszámmal rendelkezik, a kórházaknak az átalakítását azt végigbeszéljük. De az a szerencsés helyzet van most, hogy ezt az RMDS-nek nem kell kezdeményezze. Az RMDS ebben az esetben, tekintettel az egészségügyi ellátórendszerben vezető pozíciónk nekünk nincsen, nekünk véleményeznünk kell. Nekünk objektíven, az adatok ismeretével, Pista bácsi megkérdezésével, vagy Mariska néni megkérdezésével, az embereknek a problémáinak a meghallgatásával mi esetleg megakadályozhatunk egy-két kórháznak, és ez a mi feladatunk. Megakadályozhatjuk a megszüntetését, megakadályozhatjuk az esetleges olyan irányú átalakítását, ami számunkra nem felel meg, a beteg utaknak a megváltoztatását, és ez az, amit fogunk tenni a lakosság védelmével és a kórházi személyzetnek is, a munkahelyeknek a védelmével, az egészségügyi rendszer fejlesztésével. De nem azt jelenti, hogy nem látjuk, hogy az egészségügyi költségvetés, és visszamegyünk a legelső nagyon fontos kérdéséhez, Szilárd, hogy akkor tudjuk az így begyűjtött több pénzt jól hasznosítani a betegek érdekében, hogyha az elfolyó pénzcsapokat megállítjuk. És képzeljük el, hogy az egészségügy teljes költségvetésének az 50%-át egy túl nagyra kapacitált kórházi rendszer viszi el, ahol nem csak az alulfinanszírozottság, hanem a nagy kapacitás is azt eredményezi, hogy sokszor egy-egy kórházba elfekvő pénzköltés történik, ami nem közvetlenül a betegek érdekében történik, az a rendelkezésre állás, mert nem mindig veszik igénybe azt a kórházat, vagy nem olyan arányba veszik igénybe a kórházat, mint amekkora ágyszáma van, vagy mekkora kapacitása van. És ezt meg kell változtatnunk, hogy két év múlva az így megsporolt pénz a járó betegrendelőkbe, az ingyenes CT-vizsgálatokba, a laborvizsgálatokba, és az innovációnak a behozatalába lehessen fordítani egy jobb betegellátásért.
Említette itt ezt a 100 kórházat, és még egy kérdés erejéig maradnék itt, hogy Romániában van 100 kórház, aminek az átszervezését, átalakítását érdemes lenne meggondolni. Ebből a 100 kórházból hozzávetőlegesen mennyi van Székelyföldön? Vagy mennyi lehet?
Nagyon érdekes kérdés ismét, és ma olyan időt élünk, amikor politikusokként az őszintét kell kimondjuk. 2010-ben megmentettünk egy székelyföldi három kórházból álló kombinációból úgy két kórházat, hogy az egyiket önálló státussal hagytuk meg, és a másikat pedig összevontuk a harmadik kórházzal. És így a három legkisebb kórházból Romániába, vagy szinte a legkisebb kórházból a három ugyancsak legkisebb kórházunk maradt. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy lehet úgy politizálni, és lehet úgy egészségpolitikai programokat is foganatosítani, hogy az ember valamilyen más meggondolás alapján megpróbálja és meg is tudja védeni a saját kórházait. Azonban a kérdés úgy merül fel ma, 2010-zel ellentétben, hogy a sokkal olvasottabb, emancipáltabb, az egészségügyre éhesebb, az egészségügy javulására éhesebb lakóság, akinek már a mobilitása sokkal nagyobb, már mint 2010-hez viszonyítva is, partnerré kell bevonni ennek a döntésnek a meghozatalába, és együtt a kórházi vezetőséggel, együtt a polgármesteri hivatalokkal, együtt az egészségpolitikai döntéshozókkal, akik még egyszer tisztán látjuk a dolgokat, hát ha közösen olyan döntést lehet hozni, hogy ne térje ki az ön kérdése elől, hogy legalább 4-5 kórházat a székelyföldi megyékben át lehetne egy jobb kórházi ellátórendszeré, napos kórházi ellátórendszeré, még egyszer mondom, kórházi ellátórendszeré alakítani, úgyhogy ez a lakosság beleegyezésével, a politikum, helyi politikum támogatásával, és az összes ott dolgozó személynek a fizetésének a megtartásával történik.
Beszélgessünk pozitív értelemben, vagy pozitívabb értelemben is a kórházakról, mert hogy ugye azt is látni kell, hogy a megszorítások mellett épülnek a kórházak, többek között ugye Marosvásárhelyen is. És itt túlzás nélkül mondhatom, hogy Marosvásárhelyen nagyon gyors ütemben épül a szívkórház. És akkor elsősorban beszélgessünk erről, mikorra lehet kész ez az intézmény, mikor állhat kész a szívkórház arra, hogy pácienseket fogadjon.
2026 elejére kellett volna elkészüljen ez a kórház. Sikerült a világbankos támogatással igazából ezt megoldani. Ebbe az RMDS-nek és a mi közvetlen Kelemen-Hunor, Táncos, Cseke, Vas csapatnak is igazából a munkája benne van. Sikerült ezt meghosszabbítani, elindítani, megsürgetni az indulását, és én nagyon büszke leszek, hogyha ebbe az épületbe, ami most már biztosra meg lesz, mert világbanki támogatás van rá, biztos, pontosabban kölcsön van rá, amit az állam egy kedvezményes kölcsönformájában vissza kell majd fizessen, de hogy ez megvalósul. És itt egy európai szintű, akár a világ bármelyik pontjáról idehozható betegeket fogunk tudni ellátni, és az a személyzet, akit itt képzünk, és akit ellátja ezeket az eseteket, azok a maguk során akár hónapokra, ha kell, delegálhatóak, és itt van a fenntarthatóságnak a kérdése, az ország bármelyik temesvári vagy Kolozsvá, vagy bukaresti ugyanilyen rangú épülőkórházába, vagy a világ közvetlen közelünkben lévő bármelyik kórházába delegálhatóak munkára, tanulásra, és az égési katasztrófák ellátására, a súlyos égetteknek az ellátására. Ez egy büszkeség Marosvásárhelyen, akkora és nagyon jó érzés a kórház közelébe darut látni. Igazából egy politikus számára is, és az emberek számára is, amikor darut látsz, még gyermekkorunkban rengeteg daru volt, igaz, hogy a kommunizmust építették, de az az érzés, hogy a daru az fejlődést jelent, az az érzés, hogy a daru az valami újat jelent, ez számomra nagyon megnyugtató, és jó leereszkedni az egyetem felülről, tudni, hogy ott van egy daru, amelyik építi elő az épület, és hogy van még egy daru hátul az épület mögött is, amelyik építi, bocsánat, a kardiovaszkuláris elől és hátul az égettek, ami mind a kettő egy európai szintű regionális kórházat épít. Elől a kardiovaszkuláris, hátul az égett.
Az ország, vagy akár Székelyföld más részein vannak még kórházépítések? Lehet beszélni más fejlesztésekről? Ugye itt van az égett sérültek kórháza, amit ön is említett, és ilyen egészségügyi intézmény, amely ugye az égett sérülteket hivatott ellátni, még fog épülni, vagy épül Bukarestben és Jászvásáron, Jasban is, hogyha nem tévedek.
Képzeljük el, hogy miért volt, és töltsen ez el minden magyar embert büszkeséggel. Egy olyan választáson mentünk át, ahol nehéz dolgunk volt. Ezzel azelőtt 1,5 évvel kipendelítettek abból a kormányból, ahol olyan projekteket sikerült elindítani, aminek eredményeképpen az emberek támogatásával visszamenve a kormányba, például Cseka Attila büszkéket, hát hogy minden hónapban 10 óvodát ad át országszinten. ezt mi indítottuk, 10 óvodát havonta ad át az emberek számára. Ugyanilyen programok a helyreállítás alapból, a világbanki támogatásból, kölcsönökből, a strukturális alapokból felépített kórházak, egészségügyi intézmények, Segesvár, Dicső, Régen, Nyárádszereda, Szováta kórház, legújabban nagyon szép megvalósítás Erdőszentgyörgyön, járóbetegrendelőnek az átadása, felújított, felszerelt járóbetegrendelő átadása. Ezek a mi munkánknak köszönhetően, ezekből a kis a nyugdíjasaink által, a veterányaink által, a gyeseseink által beadott pénzekből pedig innovatív módon beindítható intézményeknek az építéséről beszélünk. Sepsiszentgyörgyön a teljes kórházi rendszer felújítása zajlik 15 éve. Minden évben harcolunk együtt a helyi politikummal, együtt Kelemen Hunor, együtt Táncossal, Csekével, hogy minél több pénzt nyomjunk Sepsiszentgyörgyre. Új tüdőgyógyászati kórházat, most a Covid után rendkívül fontos, teljesen új tüdőkórházat adnak át Sepsiszentgyörgyön. Ezeknek a kórházi építésekben az országos politikánk és a szakpolitikánk kőkeményen benne van, de hál' Istennek ugye a helyi adminisztrációt is sikerült a 2010-es egészségügyi reformmal olyan szintűvé motiváltatni, hogy már ők viszik nap mint nap ezeknek az egészségügyi intézményeknek a felújítását, megjavítását, a kerekét. Sokszor nem is látjuk egyik megyéből átmenően a másik megyéből, hogy milyen újítások vannak. Székelyudvarhely nagyon sok pénzt kapott eszközbeszerzésre az idei évből, és egy tanácsosunk volt mindössze az egészségügyi minisztériumban, de az ő munkájának, a támogatásának köszönhetően, ami jött a miniszterelnök helyettestől, az RMDSZ vezetőségétől, képes volt ezt a támogatást Csíkszereda számára is például az elmúlt 15 évből 2010-hez hasonlítható támogatási mennyiséget kaptak Csíkszereda és Székelyudvarhely. Mindenhol épülnek a kórházok. A kérdés az maradt hátra, Szilárd, hogy vajon be tudjuk-e fejezni ezeket a fejlesztéseket azokból a fogyó pénzmennyiségekből, amik rendelkezésre állanak az országnak. Ugye mindenhol megszorításokról hallunk, a különböző gáz, vízvezetések, aszfaltozások, sportpályák, kulturális intézmények területén. Én azt gondolom, hogy felelős egészségpolitikusként, felelős RMDSZ-es politikusokként, miniszter, elnök, az kórházi fejlesztésekre maximálisan fogjuk biztosítani a támogatásokat és a forrásokat, mert a lakóság számára az egészségügy kiszámíthatósága és az infrastruktúrális háttér, ami ezt fogja majd garantálni, biztosítani, ezek rendkívül fontosak. Én a személyként is, családapaként is így gondolom, olyan emberként, ilyenről mi még beszéltünk, aki az urológiai járóbetegrendelőjébe valamikor olyan embereket, idős professzorokat fogadott, akikkel a konzultáció után vannak, akik már meghaltak, Isten nyugtass őket, arról beszélgettünk, és azt hallgattam végig, hogy Levente, nem gondoltam volna, hogy ennyire kiszolgáltatottá válok 10 év után, ahogy nyugdíjba mentem, és hogy a rendszer az egy ilyen kiszolgáltatott állapotba hoz engem, amikor már nem minden orvost ismerek, akihez bekopogtattam, már lehet, hogy nem volt kollégám, vagy nem tanítottam, vagy elfelejtett, vagy nem ismer meg, és látom, hogy a betegek milyen nehéz helyzetben vannak. Ennek a hangulatát próbáljuk mi RMDSZ-es politikusokként egymás között fenntartani, hogy azért vagyunk ott, hogy ezt a rendszert javítsuk, és ott, ahol lehet az erőnket megőrizve, ott jó irányba nyomjuk. Például jobb járóbeteg ellátásért a kórházakot kötelezzük arra, hogy több járóbetegrendelőt nyissanak ingyenes ellátás szempontjából, és hogy növelje a biztosító pénztár a járóbeteg ellátásba fordítható pénzösszeget, hogy minél több olyan rendelő nyíljon, magánrendelő, akár faluhelyt is, ahol ingyen küldőpapírral látják el a betegeket.
Legyen akkor ez a zárszó. Dr. Vas Levente parlamenti képviselő, a képviselő az Egészségügyi Bizottságának alelnöke. Köszönöm, hogy itt volt a Medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és kiemelten köszönöm az emberek nevében is, hogy az egészségügyel foglalkoznak.
Önöknek, tisztelt hallgatóink, pedig külön köszönet a figyelmükért, most búcsúzom. A Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!